Sok szeretettel köszöntök mindenkit, evangélikus testvéreket, református testvéreket egyaránt, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a gyülekezetünkben, illetve a körünkben, Hajrás Sándor tisztelt urat, aki Serékpalról érkezett közénk. Ezt ha jól tudom, egyébként van, de majd esetleg egy szóval, hogy már lehetesít többet, hogy honnan is érkeztek, és hasonlóképpen nagyon sok szeretettel köszöntöm az őket és a feleségét. Ők fognak közöttünkhoz szolgálni, de mielőtt a szolgálatokat meghallgatnánk, az előtt egy kicsit csendesedjünk el, tehát a szeretetlenségünknek a rendje az a következő lesz, hogy most egy rövid álljutat lesz, és utána következik a napi szeretúri szolgálatok.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Áhítatunk kezdetén a 25. Zsoltár első verszakát énekeljük el. 25. Zsoltár első verszakát. Urunk, arra kérünk téged, hogy tedd hasznossá ezt a mostani órát, attól, hogy az elhangzó előadás értékes gondolatokat közvetítsen felénk. Áld meg, Urunk, ezt a mostani alkalmat, attól, hogy tudjunk figyelni a te dolgaidra. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, pontosan tegnap előtt, pénteken, ugye ifjúsági bibliaórát tartottunk, ez 6 órakor kezdődik, és ezen a bibliaórán a bátorságról beszélgettünk. Az volt a feladat, hogy mindenki, aki ott volt a csoportban, kapott egy üres A4-es lapot, és erre a lapra rajzolni kellett valamit. Egy szemét, egy tárgyat, egy élethelyzetet, bármit, és az volt a képnek a címe, hogy bátorság. Elkészültek a rajzok, és utána megbeszéltük, hogy ki mit rajzolt, és miért rajzolta azt, amit. Az egyik gyerek például egy nagy hegyet rajzolt a lapra, a hegynek az oldalán, egyik oldalán lépcsők voltak, a másik oldala hegynek pedig sziklás volt, és ezen a sziklás részen egy ember kapaszkodott fölfele, miközben lent a társa figyelte őt. A másik gyerek egy ugató kutyát rajzolt, és az ugató kutyával szemben pedig madárka állott, amelyik a szárnyát így szétterjesztette, és a madárka mögött pedig ott voltak az ő kicsinyei. Aztán volt olyan is, két gyereknek a bátorsággal kapcsolatban a katonaság jutott eszébe. Hát ugye a katonák bátrak, harcba mennek, megküzdenek egymással, éppen ezért kardot, sisakot és pajzsot rajzoltak erre a lapra. A bátorság. Mit jelent bátornak lenni? Ezekről a dolgokról beszélgettünk. Aztán arról is, hogy a bátor ember vajon félhet-e? mit jelent bátornak lenni? Azt, hogy soha nem félünk semmitől? Végül abban állapodtunk meg, hogy nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem aki a félelmei között is képes helytállni. Az a bátor ember, aki a félelmeivel képes szembenézni. És idéztük Jézusnak a példáját, aki tudjuk, hogy a Gecsemáné kertbe vérhizzadva imádkozott, reszketett, félt. Azt mondta, hogy Atyám, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Félt, reszketett, mondom. De aztán hozzátette azt is, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod, Atyám. Én most egy történetet szeretnék felolvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből. Gondolom, sokan ismerik ezt a történetet. Ennek a kerek történetnek egy kis részét olvasnám föl. Aztán a többit majd röviden szóba kiegészítem. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezete 13-tól a 22. vers, akik olvasom az igét. Amikor látták a főpapok, hogy milyen bátran beszélt Péter és János, és felfogták, hogy ők írás tudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívatták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatokat, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Isten a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak a csodája történt. Nem tudom, testvérek, ki tudja, hogy melyik történetről van szó. Elmondom, arról a történetről van szó, amelyik történet úgy kezdődik, hogy két tanítvány, Péter és János, délután 3 órára a jeruzsálemi templomba, az imádkozás idejére, alkalmára együtt mennek be. És ma is előfordul, ugye, hogy nagyobb templomoknak a bejáratánál szegények, koldusok ülnek, és alamizsnáért könyörögnek. Ez így volt akkor is, amikor Péter és János Jeruzsálembe, ott a templomba igyekezett. Ez az ember, aki alamizsnáért könyörgött, ez az ember sánta volt, születésétől fogva. És két tanítvány megjelenik, és őket is megszólítja ez a szegény, nyomorult ember. És Péter mélyen a szemébe néz, és csak annyit mond, hogy nekünk nincs pénzünk, nekünk nincs ezüstünk, nekünk nincs aranyunk, de van helyette valami más. A názáreti Jézus Krisztus nevébe mondom neked, te sánta, béna ember, kelj fel és járj. És Péter a hóna alá nyúl az embernek, fölemeli, és az embernek a bokái megerősödnek, így így a Biblia. Aztán bemegy ő is a templomba, és együtt dicsőítik az Istent. Mindenki ismeri ezt a koldust, nyilván régóta ott van, és mindenkit meg is szólított. És hát amint bemennek a templomba, hát elcsodálkoznak, hogy ez az illető a saját lábán jár, sőt ugrándozik, örül és dicsőíti az Istent. Látták, hogy Péter a horda alá nyúl és felemeli őt. Hát az ember, ilyenek vagyunk mi, rögtön a másik embernek, Péternek tulajdonítja a csodát, ezt ő művelte. De Péter visszautasítja ezt, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus az, aki csodát művelt itt. Ő az, aki csodát tett. Az esetnek a híre eljut a legmagasabb szintig is, a főpapok elé. A főpapok emlékezetében még ott él Jézus Krisztusnak a neve. A főpapok szívében még otthon az indulat. Hát rögtön előveszik ezt a két tanítványt, magukhoz hivatják, és felszólítják őket, hogy ebbe a népbe többet ne tanítsanak. Ebbe a népbe többet ne tanítsanak. Péter és János ezt is visszautasítja, hogy ne tanítsunk Jézus nevében. Hát ő művelte ezt a csodát, hogy ez a sánta ember jár, és most ott van bent a templomban, és dicsőíti az Istent. Aztán a főpapok visszavonulnak, és tanakodnak. Mit tegyenek? Sokszor tanakodtak már Jézus idejében is, akkor arról, hogy hogyan veszítsék őt el, így írja a régi fordítás, tehát hogy hogyan öljék őt meg. Most arról tanakodnak ezek a tanult, okos, írástudó emberek, hogy ezt a két tanítványt, ezt a két egyszerű, tanulatlan, halász embert hogyan hallgattassák el. Újra megidézik őket, és akkor mondja Szentlélektől kapott bátorsággal Péter apostol, hogy nem tehetjük. Nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, arról ne szóljunk. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ez ma is így van, hogyha Jézus Krisztus Úr a mi életünkben, akkor nem tehetjük, hogy a világ felé erről ne tegyünk bizonyságot. Szóval, cselekedettel, még érzéssel is, gondolattal is. Tudjuk, hogy a tanítványok is gyávák voltak, akkor, amikor Jézust ott a Gecsemáné kertben elfogták. Mindenki futott, amerre látott. Péter azon az éjszakán háromszor meg is tagadta Jézust. Hát az ő bátorsága, pedig azelőtt fogadkozott. Most az ő bátorsága, Szentlélektől kapott bátorsága, bizonyságot tesz arról, hogy ő maga Jézus Krisztushoz tartozik. Úgy gondolom, hogy a bátorság mindig valamiféle elszántságot is jelent. Egy meggyőződést, egy hit áll mögötte. A hitetlen bátorság az vakmerőség. A tanítványok bátrak tudtak lenni a velük ellenséges környezetben, mert kaptak erőt Szentlélek Istentől, és megmerték vallani a hitüket a papi tanács előtt. Ez, ha vele gondolunk, nem kis dolog. Mondtam az előbb, és tudjuk valamennyien, hogy Péter és János egyszerű emberek voltak. Írástudatlan emberek voltak. Nem ismerték a Szent Írást. És azok, akik őket kérdőre fogják, kérdőre vonják, azok viszont írástudó emberek voltak. Nem is akármilyenek. Kívülről ismerték a Szentírást. Nagyon nagy tudású emberek voltak. És ezek az egyszerű, iskolázatlan emberek mégis bátrak arra, hogy elmondják, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ő az élet fejedelme. Ezt Péter apostol mondja, amikor prédikál, hogy Jézus Krisztus az élet fejedelme. Vajon mi el tudjuk ezt ma mondani a világban? Meg tudjuk-e vallani a hitünket? Jézus Krisztusba vetett hitet. Olyan könnyű itt a templomban, most ilyen kis szűk körben, talán 30-an vagyunk, olyan könnyű itt kereszténynek lenni, imádkozni, beszélni Jézusról, a szeretetről, arról, hogy mi is keresztények vagyunk, de hogy van ez vajon akkor, amikor kilépünk innen a templomból, akkor merünk-e keresztények lenni? Elmerünk-e mondani azt, hogy én is Jézus megváltottja vagyok. Én is örülök ennek, hogy Jézus az én Uram. Elmerjük ezt mondani szóval, cselekedeteinkkel. Úgy gondolom, hogy a mai világban talán éppen ez a legnagyobb bátorság, hogy én Jézushoz tartozom, igyekszem úgy élni, hogy az méltó legyen ő hozzá, és róla árulkodjék, róla tegyen bizonyságot. Sok nehézség van ebben az életben, ebben a világban, sok a kísértés, a világ is diktál, egyfajta szellemi irányzatot ad elénk modellként, és ennek nagyon-nagyon erős a hajtóereje, könnyű ebbe beleállni, és könnyű elsodortatni. De hát Jézus sem mondta, hogy könnyű lesz nekünk. Azt sem mondta, hogy ha őt követjük, akkor minden nehézségünk megoldódik. Azt viszont mondta, hogy ha nehézségeink vannak, akkor ha elé járulunk, akkor kapunk tőle erőt, és meg tudunk állni mellette. Pál mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Bátorság. Ehhez bátorság kell, úgy gondolom, a hit bátorsága. Abban kell mindig bátornak lennünk, amiben az Isten akar minket bátornak látni. Legyen áldott az ő neve, és kérjünk tőle hitet, erőt, hogy meg tudjunk maradni mellette. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy igazságos Isten vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy szerető Isten vagy. Köszönjük, hogy irgalmas Úr vagy. Köszönjük, hogy a te kegyelmed sokszorosan, számokban, ki nem fejezhető módon nagyobb, mint ennek a világnak az ereje, mint a mi bűneink. Köszönjük, Urunk, hogy amikor elbukunk, akkor eléd járulhatunk, és az alázatban tart bennünket. Köszönjük, hogy te még a rossz dolgokból is képes vagy jót kihozni, add, hogy el tudjuk fogadni, el tudjuk venni azt a kegyelmet, amelyet valamennyiünk számára megszereztél. Őrizd meg bennünket, Úrunk, a hit keskeny útján. Erősítsd a mi hitünket, az ismereteinket, a rólad való ismereteinket, te bővítsd, adj közénk szeretetet, összetartást. És újra kérünk, Atyánk, hogy áld meg most ezt az előadást, légy jelen közöttünk, Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. Akkor én át is adnám a szót, hallgassuk meg az előadást.
Szeretettel köszöntöm, köszöntjük a testvéreket. Mielőtt elmondanám azt, amivel jöttem és amit hoztam, engedjék meg a testvérek, hogy tényleg csak néhány szóban bemutatkozzak feleségemmel együtt. Engem is Molnár Sándornak hívnak. És van nekem egy előnevem, ahogy neki egy utóneve. Ahogy ő Molnár Sándor Károly, úgy lettem én Maraton Molnár Sándor, és ez neki köszönhető, ugyanis kétszer, illetve egyszer kellemetlen helyzetbe kerültem, másszor meg egy fura helyzetbe azáltal, hogy rengeteg, hát nem rengeteg, de jó sok Molnár Sándor van közöttünk, református lelkészek között, és amikor már a nyugdíjintézettől telefonáltak, hogy akkor maga melyik? Hát ugye mivel ott már zsebre ment, hát gondoltam, hogy itt tenni kell valamit. Úgyhogy így lettem én Martoni Molnár Sándor, azért, mert Martonvásári vagyok. Nem termett kutya bőr a családba, hát muszáj volt a szülőhelyemből kiindulni, meg hát ugye az egyháztörténet jó példái is erre buzdítottak, illetve hogy megtudjuk egymást különböző szentemet, ezért van ez.
A feleségem, ő Benke Gabriella, Eli asszony, három gyermekünk van, Máté gimnazista, a legnagyobb, a középső csengelyű harmadikos, és Márton Benedek meg két éves múlt szeptemberben. És hát az előmenetelemről csupán annyit, hogy én Sárospatakon végeztem a teológiát 96-97-ben, aztán 15 hónapig Egerben voltam káplán, és aztán fölkerültünk a vadregényes Abaúj-Zempléni régióba, az Isten háta mögé, szokták volt mondani, és ott eltöltöttünk cirka 7 évet, és tavaly augusztus 1-től vagyunk egy kicsit lejjebb Cserépfalun, nem messze annyira a hegyektől, amiket úgy megszoktunk, még mindig hegy közelben élünk, de már nem vagyok hegyi pap, ahogy a barátaim neveztek. Most hát tulajdonképpen, amit magamról elmondhatok, az ennyi. Nagyon nagy megtisztelés az én számomra az, hogy meghívást kaphattam ide, és én nagyon remélem azt, hogy már egy órát kaptunk, amit szóval is fogunk tölteni. Testvérek nem fogják halálra ülni magukat. Ugyanis van egy ilyen akadémiai címünk nekünk itt a mai estére, hogy a magyar falusi reformátusság kegyességének a változásai az elmúlt 50 évben. Ez olyan akadémikusnak hangzó cím, de én szeretném azt, hogy azért ne ilyen legyen, hanem a testvérek valamit megérezzenek abban az eredeti falusi kegyességben. Valami ízt, valami olyan igazi, régi, erdőkölelt a kegyességet, amit szeretnék bemutatni testvéreknek. És a falusi magyar reformátusság kegyességét ennek az elmúlt emberöltőben, tehát 50 évben történt változását szeretném egy kicsit nyomon követni, megvizsgálni együtt a testvérekkel. És amikor ezt kimondjuk, hogy az elmúlt 50 évben magyar református falusi kegyesség vizsgálata, akkor egy hajszára azért meg kell álljunk lélegzetvételnyi szünetet kell tartani, mert ebből kifolyólag azért az elején már szeretnék nagyon röviden néhány dolgot, három dolgot legalább elmondani ezzel kapcsolatban a testvéreknek. Az első az, hogy a kegyesség történet kutatásban nagyon nagy fehér foltok vannak, viszonylag kevéske egységes anyag áll rendelkezésünkre. Most, ami a leginkább közeli múltban megjelent ebből a témából, a dr. Dienes Dénesnek a habilitációs dolgozata a 18. század magyar református kegyességről. Tehát ezeket a fehér foltokat, illetve egyik másik ilyen fehér foltot szeretném én magam is. Hát egyelőre hobbi szinten egy kicsit foglalkozva ezzel két színezni, kitölteni. A második az, hogy van ebben a címben egy térbeli kitétel is, ugye, hogy falusi kegyességet szeretnénk megvizsgálni. Na most ez nem mindegy ezzel kapcsolatosan is, hogy a Duna melyik oldalán levő falusi gyülekezeteknek, illetve embereknek a kegyességét vizsgáljuk, ugyanis nem mindegy, hogy a Dunán túli kis falusi gyülekezetek kegyességéről van szó, vagy pedig a Tiszán túli, vagy éppen a Tiszán innemi régiókban élő falusieknek a kegyességéről van szó. És mivel én, ugye, ahogy említettem, illetve mi 7 évet eltöltöttünk a Abaúj-Zempléni régió vadregényes hegyei között, ezért én most a testvéreknek inkább az Abaúj-Zempléni hegyek gyülekezeteinek a kegyességéről, illetve a vele szorosan egybe kapcsolódó Hernádvölgyi északi régió kegyességéről szeretnék beszélni. Van itt a térbeli kitétel mellett egy időbeli kitétel is, hogy az elmúlt 50 évben nézve a vizsgálat, most erről lesz a legkevesebb szó, azt már most mondom, a végén. De azért, hogy megértsük ezeket a változásokat, és csak távirati stílusban tudjam elmondani a testvéreknek, és úgy is értsük, ahhoz vissza kell menni egészen az útba. Az eredeti kegyesség tekintetében. Most innentől pedig három dologból, három lépésben szeretnék beszélni. A falusi közelebbről, tehát az észak-keleti végeken élő reformátusság, falusi reformátusságnak a kegyességéről, illetve az ebbéli változásokról. Először röviden szeretnénk meghatározni azt, hogy mi is az a kegyesség. Aztán másodszor fölvázoljuk azokat a végeken ma is bár erősen megtépázva élő kegyességnek az alapjait, ami azért mondom ma is látható és felfelbukkan, és azokat a jellemzőket, kegyességi jellemzőket is szeretnénk megvizsgálni, amelyek általánosak voltak körülbelül 1958-ig. Majd kiderül, hogy miért ez a dátum van előttünk. És harmadszor pedig mondom, távirati stúdiumban szeretnénk a változásokra rámutatni, amelyek elég jelentősek és döbbenetesek is, azt kell, hogy mondjam. Ennyit előjáróba. Most nézzük az első lépést, a kegyességből általában. Ezzel aztán, hogy immediás stressz belevágunk a közepébe, és én fölteszem a testvéreknek a kérdést, hogy valaha gondolkodtunk-e, hogy mi lett az a kegyesség? Miért? Na most nézzük meg háromféle meghatározást ezzel kapcsolatban. Megnézzük egy teológusnak, egy reformátornak a meghatározását, megnézzük egy nagy költőnek a meghatározását, és megnézzük egy nagyon silány profány meghatározást arra nézve, hogy mi a kegyesség, és utána majd magunknak alkotunk egy összképet erre. Az első, akit vallassunk meg ezzel kapcsolatban, az legyen ugye nagy reformátorunk Calvin. Calvin az Institúcióban a kegyességről ezt írja. Kegyességnek nevezem az Isten iránt való szeretettel egybekötött tiszteletet, amely Isten jó téteményeinek az ismeretéből fakad. Tudtuk követni. Nem baj, majd kiderül a végére a lényeg. Nézzük meg egy irodalmi citátumot. Shakespeare a Hamletben ezt adja az adott szereplő szájába. Egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő természetes rázkuttatásait, oly cél, minőt óhajt a kegyes. És most nézzük meg a legsilányabb meghatározást, az a jó öreg magyar értelmező kézi szótárnak a meghatározása. De ez is nagyon tanulságos. Melléknévként régiesen jándor, buzgó, vallásos. Ez a kegyes. Ennyi van róla. Most ezt a három kicsit távol, egymást a távolálló összefoglalást tegyük egybe. Mert hogyha mindezt összefoglaljuk, akkor a kegyességnek a definícióját és a kegyes ember karakterét valahogy így lehetne meghatározni. Kegyesség az a teljes életérzés, tehát az ember egész egzisztenciáját érintő életérzés, amely egyfelől Isten személyes megismeréséből ered, másfelől az Úristen mindennapi jelenlétéből fakadó áldásokért való hálából sarjad, és ahogy Shakespeare ugye itt a Hamletben mondja, akár lelki és önmegtartóztató harcok árán is Istennek tetsző életfolytatást indukál. Tehát egy ilyen belső életérzés, aminek van egy felszín alatti része, meg egy felszín fölötti része. Tehát a kegyességet, és most ezt a képet majd vigyük haza, ha méltónak találjuk és raktározzuk el magunkban, a kegyességet úgy tudnánk elképzelni, mint egy bokor, amelynek van ugye a gyökér része. Ez az Úristennel való személyes kapcsolat, és ugye az ágai elegészen a kicsike gyümölcstermő ágakig, ami tulajdonképpen a kutatásnak a tárgya. Hogy hogy jelenik meg ez a belső érzésvilág, ez a teljes életérzés. Ugye a bokrok, illetve a bokornak az ágai. Azaz a szívből kisarjadó kegyesség látható gyakorlati megnyilvánulása ez. Így lehet egy kicsit a kegyességet ebből az összefüggésben bokorhoz hasonlítani. Ha találod a kép, akkor elvihetjük haza, ha nem, akkor felejtsük el. Minden esetre, hogy azért ezen túl egy egyszerű képet használva is mennyire árnyalt és mennyire sokféle hatás által befolyásolt dolog ez, maga a kegyesség, akkor ezt fogjuk majd látni, mert ami számomra a legmegdöbbentőbb ezzel kapcsolatban, és mennyire vegyes és mennyire árnyalt dolog ez, az a falusi embernek a halotti kegyességében jelentkezik a leginkább. Ezt majd a feleségemmel fogjuk egy kicsit énekkel is illusztrálni azért, hogy a testvérekek is kicsit bele tudjanak szagolni abba a dallamvilágba, abba a szövegvilágba, ami hozzátartozik a falusi ember halotti kegyességéhez. Mondom, ami a legfurcsább és a legvegyesebb majd meg fogjuk látni. Ennyit a kegyességről általában. Most a falusi református kegyesség alapjáról beszéljünk, ebben már egy kicsit a saját kutatásaim is benne vannak, és szót fogunk ejteni majd ennek az általános jellemzőiről, elegészen 1958-ig terjedően, bár azért ezzel az időben kitételre vigyázni kell, de kimondható. És vizsgálatunk tehát a mai földrajzilag elhelyezett Tiszáninai Egyház kerületnek az északi régiójára, a Sárospataktól északra fekvő Abaúj-Zempléni részre esik leginkább. És most először szeretném megosztani a testvérekkel az ottani a kegyességét illetően egy általános megtapasztalásomat, ezzel felállítunk egy tételt, és be fogjuk ezt a tételt bizonyítani, illetve megkeressük ennek az alapjait, és akkor kiderül, hogy mi annak a ma is élő eleven, sokszor nagyon a felszín alatt bujkáló falusi kegyességünk az alapja, ami mondom, mai napig megtalálható azon a vidéken. És ez a megtapasztalásom pedig megfigyelésem az észak-keleti vidékek kisfalusi gyülekezeti tagjának a kegyességét illetően az, hogy a legtöbb mai gyülekezeti tagunk életében a lelkiekhez, az egyházhoz való hozzáállásában megfigyelhető valami lelki alap. Valami közös bázis. Méghozzá egy olyasfajta lelki alap, amely ha néha kikibukkan, akár fiatalabb emberek esetében is a felszín alól, akkor jól látható, hogy itt valami régi generációs hitbeli örökségről van szó. Ez az a tétel, amit most megpróbálunk majd bizonyítani és megkeresni ennek az alapját. Sokat igyekeztem följegyezni erről, ami rajta már kutattam ennek az eredetét, gyökereit, Telki bányán és a környékén eltöltött két esztendő alatt, azért is, mert mondom, meglepő hatások ezek, amelyre építeni lehet, akár egy lelkipásztori, lelkigondozói, illetve gyülekezetépítő munkát is. Részben persze. És ha olykor sikerült Isten lelki segítségével valamit lekaparni a rárakódott hordalékból erről az alapról, akkor valami szép régi nyomot fedezhetett fel, tehát benne az ember. Most azonban induljunk el, és próbáljuk meg bizonyítani ezt a tételt, illetve megkeresni annak az okait, hogy ki, vagy kik hagyhattak generációs nyomokat a református emberek kegyességén azon a vidéken. Olyan nyomokat, amelyek tehát igen megfakulva, de ma is kivehető, és a múlt század közepéig igen szépen megfigyelhetők voltak. Kik, vagy ki hagyott ilyen nyomokat? Keressük meg az alapokat. Most ahhoz, hogy megértsük és föl tudjuk vázolni az 1958-ig, tehát a háború utáni ébredés elfolytásáig, és itt most már itt van a dátumnak az oka is, hogy miért ezt a dátumot tűztük ki, tehát hogy megértsük, hogy egészen eddig az időpontig, hogyan alakult a kegyesség, vissza kell nyúlnunk a 17. század elejére. Ez időtáj a tanús az egyházi rendszer megszilárdulásával beálló általános egyházi állapotokat Ágost István történész, egy Zoványi Jenő nevű korábban élt egyháztörténész munkája nyilván így jellemzi. A korabeli teológiai gondolkodás befejezetnek tekintette a reformációt. És minden előre lépést igyekezett megakadályozni. A nyugalmat mindennél többre becsülő magatartás nem vállalta a korrekciót, a gondolkodásra meghunyászkodás nyomta rá a bélyegét, a lelkészek már a jól kitapozott ösvényen vezették a gyülekezeteket, szeretetet nem követték, az elejük adott imádságokat mondták el, prédikációra nem készültek fel, a lelki kötelességeket elhanyagolták. Az Isten tiszteleteket a tanítókkal végezhették el. A korszak bűne, a diszákosság, a kalmár szellem a lábra kapott. Saját boruk eladásával borkimérést állítottak fel, sőt nyerészkedés és vásároltak borokat, kocsmákká sűjesztették a parókiákat. Az ilyen lelki vezetőktől a nép nem szívesen vette a tanítást a szószékről, semmibe sem nézték az egyház vezetőit és a gyülekezetek elidegenedtek. Ez az adott felállás a 17. század elején, néhány évtizeddel a reformáció kibontakozás és megszilárdulása után. A borkereskedésnek a nyomait egyébként én is megtaláltam Telki bányán, elment a Sárospatakra és az adattárban nagyon érdekes nyomokra bukkantam, amikor is például a gönci katolikus ügyös reformációs ünnep van, ugye, reformáció hete van, katolikus egyházfi, átballagott az egyébként mindig is református többségi telkibányán, és látá, hogy a parókia cselédházában a nagytiszteleti asszony, a predikátorni asszony borkimérést csinált. És mindjárt kapóra jött a katolikus egyházfőnök a dolog, és följelentette a predikátort, hogy van-e rá neki engedély, és egy hosszú perirat található meg az adattárban ezzel kapcsolatosan, hogy alakult ez a perc. Tehát a borcsinálás az valóban jele volt ennek az erkölcsi hanyatlásnak, amire itt ez a egyháztörténész utal. Tehát egy mondatban összefoglalva a tanítás ebben a korban dogmákká merevedett, nem kapott teret az egyéniség. Azaz, az ember a maga belső lelki próbáival, konfliktusaival, útkeresésével kutya sem törődött vele. Mondták, harsogták a szószégekből a tiszta tant, ez a fontos, az ember meg hallgassa, szívja magába, menjen haza, aztán éljen belőle. Ezekre az ember belső konfliktusainak az orvosolására az ortodoxia korában, tehát amikor a legnagyobb hangsúly a tiszta tan hirdetésén volt, a gyógyír nem igen létezett. És emellett ugye ez a megbemerevedés az erkölcsi elhajlásukkal is jár, ami pedig a hitelvesztés kockázatát lógott a Damoklész kardjaként az egyház feje fölé, és gondoljuk el, hogy a 17. században vagyunk, tehát az ellenreformáció korszakában, akkor abban az időben, amikor a jesuiták bezárták a Patati kollégiumot például, 40 km van ez a régió Pataktól. És a gyülekezetek elidegenedtek, az erkölcsi elhajlás megvan, másik oldalról jön ugye az ellenreformációs nyomás. Egy rendkívül bonyolult, nehéz helyzet, megmaradunk-e, vagy mi lesz velünk? És ebbe az általános helyzetbe kezdett el lassan, óvatosan beszivárogni, és ezzel egyre tért hódítani a puritanizmus. A puritanizmus. És hogy miért is tudott teret hódítani az emberek között ez az akkoriban új irány, arra egy a puritanizmussal kapcsolatos kritikát szeretnék itt idézni Gelei Katona Istvántól, attól a püspöktől, akit a kortársai nagynak, a nagypüspöknek tituláltak, hű ortodoxus volt ő is, tiszta tanban látta a dolgoknak a korrekcióját, illetve a megoldását, azt mondta, hogy pácere enim nihil est aliud quam docere. Ez volt az elve, vagyis, ugye nevelni nem más, mint tanítani. Tehát ő nem lelkizett az emberekkel. Tiszta tant hirdette is, ez volt szerint a megoldás. Most ez a puritanizmussal kapcsolatos kritika az ő szájából, illetve a Váltság titka című könyvéből 1645 tájában így hangzik. Megtámadja a puritánokat, akik, és itt jön az idézet, a lelkiismeret titkos zugójainak és szurdokjainak mélyebben való cirkáltatásokkal és annak bibéinek sanyarú mérges szókkal való érdekeltetésével veszik fel a harcot a bűn ellen. Tehát akik foglalkoznak az ember belső lelki világával, akik elmennek az emberek után, akik a belső kegyességre és egyébre teszik a hangsúlyt. Őket támadta meg ez a Gelei Katona István. Ezzel szemben az általában külföldről, jó részt Hollandiából és Angliából hazahozott puritán eszméket és tanokat hirdető és képviselő lelkipásztorok azt hallották, hogy az egyházi életben erről a száraz tanvilágról le kell, hogy helyeződjék a hangsúly, és az egyéni életre és a lelki ismereti problémákra kell a hangsúlyt helyezni. Vallották, hogy a prédikáció az egyéni vallásos élményről való bizonyságtétel, egyéni vallásos élmény ébresztése érdekében. Tehát így prédikáltak. Ezek a prédikátorok, mint például is egy ismerős neveket mondott Szent Simonnár Albert, vagy egy kevésbé ismert atyánk fia, mondhatom ezt így talán, Szilvás Újfalvi Anderkó Imre, vagy éppen Mennyesi Pál, tehát a személyes kegyességre és a határozott Isten élményre és az engedelmességben való szelídre, tenthetetlenségre utalnék itt a nagyszerű állapotra, a bátorságra helyezték a hangsúlyt. Bátor megállni az Isten mellett, és élni a kegyes életet, és gyakorolni a kegyességet. És erre buzdították, tanították a rájuk bízott gyülekezeteket. És ezekből a korokból gyönyörű énekeik maradtak meg, és most engedjük meg a testvéret, hogy bemutassunk egyet ebből egy viszonylag kevéssé ismert éneket a feleségemmel. Ez a 216. éneketből két rövid strófát fogunk elénekelni, 216. énekes, a Szilvás Újfarbi Anderkuk Imre prédikátornak az egyik szép éneke, amely így kezdődik, hogy
végtelen
írgalmi.
Végtelen irgalmuk, Isten hozzá kiántok. E nagy mélységekből szabadulást kívánok. És megkérésimet érjék füleidek, ennyi sok lelkem az Úr Istent buzgósággal óhajtja, mint éjjel is trázsa, napkötét alig várja. Reggelről reggelre, estéről estére, szívem Istent úgy vár.
Érzékelhető, hogy hol van itt a hangsúly. A személyes kegyességen, a belső lelki életen, az Istenre való eleven közösségen van a hangsúly. Megyesi Pál híres művében, a Praxis Pietatisban, tehát a kegyesség gyakorlása című művében részletes utasításokat ad már abban a korban, arra nézve, hogy akár magányosan, akár egész háza népével együtt egy házigazda hogyan tanulmányozhatja minél eredményesebben Isten igéjét, a Bibliát. Szent Molnár Albert is írt egy imádságos kiskönyvet, amelynek az előszavában ezt írja, hogy szép dolog, bizony a házigazdának külső hivatalja szerint távol létében a gazdaasszony a Szent Bibliát cselédeinek olvassa és azokkal olvastatja. Összefoglalva tehát röviden. Az egyház a 17. századi megmerevedés idején, főleg Angliából és Hollandiából, az ott tanuló lelkipásztorok által hazahozott és itthon a gyülekezetekben erősen képviselt puritanizmusnak az egyik legfőbb és legmaradandóbb hozománya a személyes kegyesség hangsúlyozása volt. A puritán atyák tehát megtanították az embereket a gyülekezetekben saját személyes belső közösséget ápolni Istennel, beléjük rögzítették írásaikkal, igehirdetéseikkel, tanításukkal a személyes kegyesség, illetve a családi kegyesség mikéntjét. És itt megint előjön 1958, ugye ebben az időben már nem léteznek falun nagy családok. Eszét verték őket. Amíg léteztek nagy családok, ez öröklődött. Csak egy összefüggés abból, amit majd a következőkben mindjárt ki is bontunk. Bizony ezt a fajta kegyességet a 17. századtól kezdődően az ott fönt északon, illetve mindazokon a helyeken a puritáns atyák lelkipásztorok szolgáltak, ezek az emberek, akik a kezük alól nőttek ki, ezek tovább örökítették. Sokszor papjaik ellenére tovább örökítették ezt a belső kegyességet. Puritáns atyák közül pedig legalább három nevet hozhatunk össze azzal a régióval, amelynek a kegyessége változásairól szeretnék beszélni. Szent Molnár Albert az egyik, aki a hegyközdel szomszédos és szoros egységet alkotó Hermann-völgyi gyülekezeteket járta, hogy emlékszünk rá, talán olvastunk róla, vagy volt valaki, aki olvasott róla, hogy ő hurcolta a Károly Gáspár kéziratai gyalog Göncről Bizsolyba a nyomdába. És rengeteg kis Hermann-völgyi gyülekezettel volt ő neki kapcsolata, többek között Göncsúszkával is, ahol 4 évet töltöttem el, és szemegettem ott is ezeket az információkat. Minden esetre ez az időszak Szent Molnár Albert korai eszmélődésének az időszaka volt, tehát a 16. századnak a vége, de mégis meg kell említenünk az ő nevét. A továbbiakban a többi két név pedig már szorosan annak az egykori aranybányászvárosnak, Telukinak a múltjához kötődik, ahol magam is az ő örökük folytatójaként a 23. predikátor voltam a sorban 1579 óta. És ezek a nevek pedig az egyik miskolci P. Péter lelkipásztor, aki Telki bányán 1626 és 1630 között, tehát 5 évig szolgált. Ő az egyik leghíresebb puritánusnak, az angol származású hollandiai Améziusnak a tanítványa volt, és három doktorátust, három disputát jegyzett ez a Miskolci Péter ennél az Emézius-nál. Tehát egy nagy kvalitású ember volt ő. Valószínűleg Miskolci lelkipásztorkodása alatt, illetve az ő kezei alól került ki egy szintén puritánussá lett későbbi lelkipásztor tanító, Telki bánya János, úgy hívták őt, aki a neve után, tehát Telki bánya születésű lehetett. És így tehát alaposan következtethetünk arra, hogy a Telki bányát és a környékén máig észlelhető régi kegyesség alapjait ezek a puritán atyák adták le. Tehát itt vannak az alapok. Az egyik feltett magunk által föltett kérdése, tehát meg is lehettük a választ. Valószínűleg minden jel arra mutat, hogy azt a kegyességet, ami itt-ott még ma is él, és annak a generációs hitbeli örökségnek a nyomait, illetve alapjait, ezek az atyák adták le. Itt ér tehát az elején felállított tétel bizonyítást, hogy miért is él egyfajta régi generációs hitbeli örökség az észak-keleti végeken, a Kassa Gönc Sáros patak által behatárolt háromszögben. Mindezek után érthető az is, hogy miért volt ennek a fontos ténynek szükség a hosszúkás magyarázatára. Most többek között azért, mert látásom szerint ez, tehát a puritán atyák által rögzített kegyességi gyakorlat olyan mélyre hatolt az emberek lelkében, hogy az elkövetkező egyháztörténeti időszakoknak a vajudásaiban, tehát az ortodoxia további, mivel a puritán mozgalmat ezt úgy lefejezték, és maradt az ortodoxia, ez amiről beszéltünk itt, idéztünk az egyháztörténészek az írásából, ez tovább ment, megmerevedett, akkor erre aztán jött a liberális teológia, ez a jó üres volt. De az emberek a maguk csendjében szépen élték tovább azt a belső kérdéséget. Papjuk ellenére, teológiai változás ide vagy oda, mai napig meg lehet ezeket a nyomokat találni. Az idő elközelgett most már arra, ugye, hogy lassan ezekre a nyomokra rátérjünk, hogy mik ezek. Hogy milyen felállás észlelhető kegyesség tekintetében, és milyen máig érzékelhető, és az idők során állandóan változó kegyességi mozdulások voltak jellemzők a falusi gyülekezetekre. Ilyen általánosan a háború után lefejezett piarista jellegű ébredésig elmenően, amely, ezt ki kell, hogy emeljem, az én látásom szerint azt a vidéket a puritános mozgalmak utána leginkább befolyásoló kegyességi szempontból. De nem csak azt a vidéket, hanem ugye ez már egy jelentős országos mozdulás is volt. Most testvérek, ezeknek a kegyességi mozgásoknak én, mivel tényleg nem is akarom mutatni a testvéreket, egyrészt, másrészt meg nem is olyan körben vagyunk, hogy én most teológiai hát ugye hátteret kellene, hogy itt feszegessek, hanem ezzel szemben szeretném inkább a falusi ember sokszor jó ízű kedves kegyességének a gyakorlati részét néhány jellemző oldalról megvilágítani, azért itt-ott előjön majd a teológiai háttér is. A négy fontos, legfontosabb kegyességi elemet szeretném csak igazán érinteni, mert többre nincsen idő, az egyik lesz az imádság, a másik a Bibliához való hozzáállás, viszonyulás, illetve a közösségi élet megnyilvánulás, és végül egy kicsit hosszabban majd a halotti kegyesség, ez egy nagyon ízes, izgalmas dolog. Ez az imádság. Az imádság egy külön kategória, és több jellemző villanást figyeltem meg, az Isten és ember között levő híd szerepét betöltő lelki társalgás hogyanját, illetően rendkívül érdekes formákat tud ez falu ölteni. Én nem tudom a testvérek közül, kinek vannak falusi gyökerei vagy háttere, gyülekezeti háttere például. Ha nincs, akkor még ízesebb lesz majd, amit el fogok mondani. Akkor lehet, hogy kegyednek nem lesz egy olyan újdonság, de lehet, hogy éppen érdekes volt ez is. Minden esetben az első és nagyon fontos jellemző az, hogy a falusi református ember rendkívül szégyellős a kegyességét illetően. Még a pap előtt is. Az egyik professzorom mesélte, hogy egy bácsi hiányzott a templomból, aki mindig ott volt, a felesége viszont jelen volt az alkalmon, vasárnap. Néni valami hátsó ajtón kiment, nem tudott vele beszélni, ezért elhatározta, hogy elmegy, és meglátogatja őket. Oson befelé a
titvaron, és hallám, hogy ének szóljon ki a kiskunyából. És hát szégyen ide vagy oda, elkezdett hallgatózni, a dr. Biemő Dénes volt a alsóvadászom. Hallgatózik, és hallja ám, hogy éneklik a templomi énekeket, a néni felolvassa az igét, amit a lelki pásztor olvasott, elmondja azt, megértett belőle, és neki álltak imádkozni, és hát gondoltam, már estelte tovább, bármi benyitott. És akkor gyorsan elrakták a zsoltárt, elrakták a Bibliát, mintha a lelkész valami csúfos dolgunk adta volna neked rajta. Valóban nem erről van szó, csak az alapfelállás az, hogy imádság, Biblia, kegyesség egyéb tekintetben a falusi magyar református ember rendkívül szégyellős. Lehet, hogy nem is csak a falusi magyar református ember szégyellős, kegyességet illetve. Minden esetben ők azok, tényleg ezt tapasztaltam. Most az imádsággal kapcsolatosan ez is előjön, és jellemző, de ami legfontosabb említendő a kegyesség tekintetében e kapcsán az az, hogy nagyon elterjedt az imádságos könyvek használata. Ez falun jellemző, az imádságos könyvek használata. Sokan erre azt mondják, hogy milyen keresztény az, aki még imádkozni se tud magától. Ugye? És emlékszem egy idős nénére, ő volt a Bözsi néni a gyülekezetben. Nagyon igényelte, nem tudott nagyon templomba járni, de nagyon igényelte, hogy meglátogassam, és én sokszor mentem hozzá a kiskonyhába, ott lakott, ott evett, olyan túl volt az élettere, a szembe levő szép házba csak szellőztetni járt át ókor. Na minden esetre mindig úgy volt a látogatás, hogy beszéltünk, illetve ő beszélt, én hallgattam, és utána azért, amikor szóhoz jutottam, akkor mindig az volt, hogy akkor olvastunk egy szakaszt a Bibliából, a napigét, imádkoztunk, illetve én imádkoztam, meg aztán énekeltünk. És egyszer már ugye vége felé, mielőtt elkerültünk a telkibányára, mondja a néni egy imádság alkalma, hogy akkor ő is szólna. Gondoltam magam, hogy húrán, miért ne? És hát megvallom a testvéreknek, hogy olyan csodálatos, szabatos, kerek, belsőséges, mély szívből jövő gondolatokkal imádkozott az asszony szabadon, holott őnek is vittem mindig imádságos könyvet, mert rengeteget vettek belőle a falusi emberek. Imádságos könyveken nőtt fel, naponta azt használt, de amikor az kellett, olyan csodálatosan imádkozott, hogy elpirultam. Tehát a szája lehajt a fejjel, hallgattam őt. Pedig jellemző volt az imádságos könyveknek a használata. És az imádság, illetve a közös imádság másik jellemző fajtájáról újra egy asszony jut eszembe. Egy idősebb asszony, a Harangozó né volt akkoriban ők telkibányán, akinek a férjét, a Huncut és lelkileg szinte teljesen süket Harangozó bácsi agyvérzés érte. És mondják, hogy mi történt a Harangozóval, mindjárt szaladtam a nénihez, aki túl volt az első ijegységen, aztán bementünk a kórházba, a bácsit is meglátogattuk. Mondom, az első ijedelmen túl volt az asszony, és akkor, hát ahogy szoktuk megint, ugye Istentől kértünk, vagy kértem segítséget, és mondom, kérdezem a nénit, hogy tudunk-e közösen imádkozni. Hogy jött ez nekem akkor, én nem tudom. Minden esetre mondta, hogy igen, hogy ne. És én elkezdtem mondani, hogy uram, így úgy. És ő pedig szóra mondta utána. Ugyanazt, amit én, hangosan, szépen. Sorra, úgyhogy már a harmadik mondatnál már meg is vártam, hogy mondja velem. És hogy megdöbbentette ez az élményem, pedig megfigyeltem azt, hogy a templomban is szóra utána mondják a lelkésznek az emberek az imádságot. És úgy elgondolkodtam rá, hogy vajon mi lehet ennek a megnyilvánulásnak, ennek a kegyességi megnyilvánulásnak a hátterében? Miért van ez? És aztán rájöttem, hogy egy kicsi alázat is van, saját magukra nézve az emberekben ezzel kapcsolatosan, és egy kicsit tisztelet a pap személyét illetően. Hiszen azon a tájon az a rögzült kegyességi felfogás, hogy a lelki pásztor imádsága az a valami. De ez a legkomolyabban, hogy az a valami, mert őtőle csak tanulni lehet, és a nép csak tanulhat abból, hogyha a lelki pásztorral együtt pontosabban utána mondják az imádságot, hiszen nála eredményesebben az eget úgysem tudná senki megostromolni. Hát ez van ennek a furcsa kegyességi megmozdulásnak, jellemzőnek a hátterében, gondolom én. Az imádság kapcsán van még egy megfigyelésem, aztán lépjünk át a következőre. Hogy a kegyesség szempontjából megfigyelhető az, hogy a lelki személyhez való hozzáállás mögött van egy bizonyos fajta misztérium. Ugye, hát ha nem is misztérium mega, de egy bizonyos fajta misztérium van mögötte. És ennek egyik tipikus megnyilvánulása az, amikor emberek imádkoztatnak a lelkipásztorral. Imádkoztatnak. Ezt így, ezzel a kifejezéssel használják, illetve így él ez a fajta megnyilvánulás, imádkoztatás. Kis mondta egyszer ezt az általánosan berögzült ideát valaki, aki nagy bajában kérte, hogy imádkozzak valamelyik halálosan beteg hozzátartozójáért, hogy a tiszteletes úr imádságát úgyis jobban meghallgatja az Isten. A lelkész személyéhez valamiféle mítikus, misztikus kötődés. Nyilván nem tudatos dolog ez, de én úgy gondolom, és utána járván, vagy utána nézvén ezeknek a dolgoknak, ez valamiféle reformáció előtti kedvességi beidegződés, ugye, amely azt diktált, hogy a pap, ugye az áldozár, az valamiféle mítikus kapocs Isten és az ember között. Mondván, hogy ő biztosan közelebb áll Istenhez, mint az egyszerű emberi halandó. Hát ugye reformáció hetében el kell mondjam, hogy ez messze van az egyetemes papságnak a kálvini és puritáros gondolatától, de azt is gondolom, hogy nem így és nem innen kell ezt azért megközelíteni. Mert hát az imádkoztatás a régi református kegyesség egyik mai megnyilvánulása is. Aztán a puritáros atyák nagy hangsúlyt fektettek a közösségi élet föllendítésére. Hogy ne elidegenedett individumok éljenek a gyülekezeten belül, hanem ott legyen egy lüktető, egységes közösség. És ez szépen a múlt század derekáig olyan kis, hát hogy is mondjam, az én számomra nagyon édes megmozdulásokban öltött testet, amelyek már egyszerűen eltűntek. Eltűntek, mert addig, amíg szépen zilálták a magyar falut, ameddig a templom négy fala közé be nem szorultak a gyülekezetek, addig a falunak megvolt, és az északkeleti vidékeken még ma is megvan, az a belső pulzálása, ami leginkább az évszakok járásához idomul. És ezt szinte az egyháznak is tisztelnie kell, mert hiába akarnék én evangelizációt szervezni aratás időben. Megkérdeznék, hogy a tiszteltes úrnak elege van esetleg? Vagy ezt most miért teszi? És jogosan is. Mert az első egyik ilyen megnyilvánulás, amire felfigyeltem, az egy akkori lelkészkedéssel foglalkozó későbbi professzorom részéről volt. Elmentünk első éves teológusok erdőbényére, októberben kiszállni, és beléptünk a templomba, hát pár szál ember. És én meglepődtem, hogy hát itt bizony nem várja sokaság az első bizonyságra készülő teológusokat. És amikor aztán a vacsora elköltésénél szót ejtettem a nagy tiszteletű úrnál erről, azt mondta, minden magyarázkodás nélkül szület van. Születidő van. És megszólalt bennem a naív, hogy na is. Aztán rájöttem, hogy én Martonvásárhoz származom, ami nem falu, csak élőhely. Mert attól, ami a falut faluvá teszi, ettől a belső pulzálástól, ritmustól már régen elszakadt. De ott még ezek élnek. És ezért ez az egyháznak is igazodnia kell, és így a közösségi életet úgy kell rendezni, illetve úgy kellett rendezni, hogy ehhez idomulva, tehát akkor, amikor a szület után a kamránkba bekerültek ugye az eszközök, onnantól kezdve lehetett kegyességi életet élni, és a régi iratok ugyanezt bizonyítják, hogy nagyon ügyesen a régi atyák is idomultak az embereknek a földközeli, földszagú életéhez, illetve ennek a ritmusaihoz. Csak néhány villanás röviden ezek közül. Feljegyzéseink között szerepel egy kedves epizód még abból az időből, amikor a pataki legátus mendikással, azaz kisdiákkal járt legációba. Nem tudom, hallottak-e vagy olvastak-e erről a szokásról a testvére. Mindig vittek egy kisdiákot, a nagy pataki teológusok, legátusok, és akkor a diák is kapott egy kis adományt, meg a legátus is kapott egy kis adományt, és ilyen ezt úgy szedték össze, hogy egy legénykét, vagy éppen a harangozót, vagy az egyházit megbízták azzal, hogy na akkor vezesse körbe a családoknál az atyafiakat. Még az én időmben 1992-93 húsvétján is úgy jött vissza az egyik teológus társam, nem mondom a helyet, hogy honnan, hogy így kellett összeszedni a legátumot, sőt úgy, hogy belerakták a százast a pohárba, és ki kellett inni, és ha kiitt, akkor ővé volt a legátum. Nos, minden esetre egy ilyen legátum gyűjtő körúton fölértek a helyre a parókiához a legátus, szembe vele volt egy ház, és ezt egy presbiter már meghalt szegény, ő mondta el nekem, ő volt az a kis atyafi, akit megbíztak, hogy vezesse a diákot. És húzta volna a sötét ablakú ház felé a diákot, hogy akkor menjenek oda be, és mondja, hogy hagyja Laci, hagyját, itt nincs ébren senki, de menjünk be! És bekopogtattak, és tele volt a ház, tiszta szoba is, konyha is, a lakószoba is emberekkel. Padokon ültek, lócákon ültek, ki volt nyitva a kályha, és ők ott énekeltek karácsony történeteket, hogy mondtak el egymásnak, családi históriákat, bibliai igéket, és így élték meg a maguk közösségi megnyilvánását. Szervezetlenül, teljesen spontán módon, de annál egyházibb alkalmat nem is igen lehet, és nem is igen kell elképzelni. Ezek is mind jelei annak, hogy persze ma is eljár, hangsúlyozom az asszony népe egymáshoz egy kis bibliázásra, meg beszélni a vasárnapi prédikációt. Ezt már nem akarok nyújtani tovább, hogy milyen más csigatésztakészítés, szövésvonás egyebek. Én bebecsüttentem egy ilyen kaláka közepébe, hát élmény komolyan. Élmény. Olyan okosságokat szed össze az ember, hogy a füle csak áldozik kétfelé. Minden esetre ezek is mind jelei annak, hogy az elidegenedés, mint tendencia sem tudta igen falun kiülni, az egyébként a puritánus időkből megmaradt gyülekezeti, speciálisan belső lelki közösségi igény kiülni, tehát az embereknek nem tudta semmiféle egyháztörténeti változás. Mai napig ismerek egy nagy huncut, ez a Bocsis Erzsi néni, nagy huncut asszonyt, aki összejár a nálánál sokkal mélyebb és élőbb hitű asszonnyal. Bocsis Erzsinének azért hívtuk, mert hozzájártunk le tejjel. És a gyerekek Bocsis Erzsinének. Majd napig éles, hogy összejárnak, és megkérdeztem, hogy mit csinálnak ott, Bözsényi, tessék már mondani. És elmondta, hogy sorra veszik imádságban a családtagokat, olvassák a Bibliát, stb. Persze nagy huncot volt ez a Bözsényi, de majd erről a huncutságról később szóltétek, hogy mi lehet emögött. A Bibliához való általános hozzáállással kapcsolatosan szeretnék itt még néhány dolgot elmondani, amely a kegyesség gyakorlásnak a fontos húzzanata. Hát itt bizony az a megfigyelésem, hogy a Szentírásnak a forgatása lelki igény és érettség kérdése. Tehát akinek erre igénye van, és lelkileg Isten megérlelte annyira, igénye van, ez vágyja, tehát a személyes kapcsolatból, ugye a gyökér alatti forrásokból, ugye, jön az erő és az igényelme, akkor csinálja is. Olyan tevékenység, ami leginkább az ember értelmi, nem inkább az érzelmi, hanem az értelmi szféráját veszi igénybe. És amit tapasztaltam, az értéssel bizony falun elég sok gond van. Elég sok a gond, nem azért, mert hát vezetésre szorulnak, és rendkívül nagy hangsúly van a tanító személyen. Ki az, aki, és az, aki ott van közöttük, az hogyan adja, és fogja, és tartja, és tárja az emberek elé a Szentírást, hiszen a Biblia akkor lesz ugye delektáre, ugye ahogy tanultuk volt a teológián, tehát akkor lesz gyönyörködtető, hogyha az ember érti, amit olvas. Ugye komornyiknak a kérdése az mai napig ugye ott vibrál, hogy mi módon érteném, hogyha valaki meg nem olvassa. A bibliázás, mint hagyomány él a falun. Olyan szinten él, hogy sok esetben, amikor látogatni mentem el családokhoz, és a kis, gerendás kiskonyhába bementem, megdöbbentem, hogy rongyos sorosú biblia van ott a súgyóton. Nem is gondoltam volna, hogy ők így olvassák a Szentírást. És mégis sokak esetében azt láttam, hogy bár Szentírás forgatás rendben van, imádság rendben van, persze maguk mondják, gyülekezet látogatás rendben van, és még sincs a kegyességüknek egy bizonyos életet a sarkából kifordító ereje. Mert tapasztaltam, hogy bibliáznak a bácsi meg a néni esténként is, reggelente is, de azért a összepancsolt volt meg a pálinkát a rusnya kórhelynek, aki fél ötkor jön már oda, a kapuba kilógatott blavekba kirakták, majd fizetni rájuk később is. Hogy ez hogy fér össze? Sok gondolkodást okozott, sok fejtörést okozott ez, hogy lehet ez? Hogy van egy masszív alap emberek életében a kegyességet tekintve. Ott van a rongyosan olvasott Biblia a kezükben, és nincs az életüknek az a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden típusú jelenség. De nincs ott az életükben ez. Miért van ez? Hogy lehet ez? Úgyhogy megtanulták. Meg lettek tanítva a nagycsaládi élet közösségben, egyszerűen látták a szülőit, hogy ezt így kell csinálni, és bizonyos fajta igény él is bennük is. Ez megy aztán tovább. De mondom, ezt tapasztaltam, hogy a Szentírás tehát a Szentírásból megszerzett információk valahogy letapadnak, és Isten lelke nem tudja átütő erővé tenni sok-sok ember életében ezt. Hát, ami azonban még vegyesebb és árnyaltabb, és utoljára elő szeretnék beszélni, a nem úgy elkedessére? Biztos? Most akarjuk. Biztos? Akkor menjünk tovább. Tehát a halosztik egyesség az olyannyira változatos és érdekes dolog, hogy erről csak telkibányi viszonylatában egy vastos tanulmányt írtam. Megpróbáltam összeszedni a történetét és egyéb más összefüggéseit is. A halosztik egyesség. Ennek a központi eleme a tor. Nem tudom, hogy ki volt már olyan igazi rustikus, tehát falusi halotti torban. Voltak a testvérek már? Volt, aki volt. Mindenesetre elmondom azt, hogy az abban a régióban ez körülbelül hogy működött. A központi eleme a halottik egyességnek a tor. A tor az ótörök eredeti szó, ugyanúgy, hogy a gyász meg a koporsó is. És néprajzi lexikon definíciója szerint a halotti tor az ősök tiszteletére rendezett szertartás és áldozati lakomák maradványa, amelyek a lélek, hit és az ezzel összefüggő őskultusz és halott kultusz alapján felíthettek ki. Tehát itt a torozás, ahogy én utána mentem, ez szinte még a honfoglalás korban is, illetve már a honfoglalás korban is meglévő, sőt, tehát akkor burjánzó ilyen lélek, hit alapján öröklődött és hozódott be ugye az első törzsekkel a magyar, illetve a Kárpátokbeli területekre, tehát a Kárpát-medencébe. És miután István király intézkedései során ugye a kereszténység elterjedt, nem tudták kiölni. Ugye az történt, mint sok más esetben is, hogy jöttek az új keresztény regulák, de ezek nem kiszorították ugye a régi felfogást, a halottak tisztelete tekintetében össze-vissza keveredtek vele, és akkor egy ilyen jó nagy maszlag kialakult, és ez a maszlag, testvérek, ez ugyanúgy maszlag ma is, mint ahogy volt, bocsánatot kérek a kifejezésért régen. Tehát az azt jelenti, hogy annyira vegyes, és annyira össze-vissza van keveredve benne mindenféle test és lélek viszonyában kialakult képződmény, és ezt az éneket, a halotti éneket képzik le a leginkább. Majd fogunk is ebből egyet-kettőt ismertetni. És mikor a reformáció ugye kiburjánzott és elterjedt, 1562-ben a Debrecen-Egerbölgyi hitvallásnak a temetésről szóló cikkeiben is ezt a regulát olvassuk többek között, hogy a halottakért semmi lakomákat, könyörgéseket, alamizsnákat nem csinálunk, hanem kegyes énekkel a nép rövid oktatása mellett elrejtjük őket az ő sírjokban. Tehát nem csak az óegyházi hagyomány, hiszen az 1310-ben megtartott fizetés, a kiátkozással fenyegette meg a torozókat, hanem a református elején is, tehát a reformátorok is tiltották ezt, nem működik. Hát ugye mégis a későbbi korokból származó egyházlátogatási jegyzőkönyvek akár a környékről, ahol már telkibálni a Hermán-Görgyi falvairól, a torban lakást, hova tovább a predikátor jövedelméhez számították. Tehát a stólával az is járt, hogy bement a papa oda a házhoz, ahol tartották a tort, azt jól megedették, megidatták. És az hozzá tartozott, ugye, mint hát, fizikai ellátmány, ugye a stóláris javakhoz. Az ilyet kiirtották, egyszerűen megmaradt. Telkibányán a legutóbbi időkig nem hívták a lelkészt a torokba, engem már viszont hívtak. Egy-kettő volt, de tulajdonképpen kihaltnak tekinthető ez a szokás. Minden esetben a magyarság köreiben kezdettől élt a torozás, és a Kárpát-medencében a kereszténység elterjedésével a tiltás ellenére megmaradt, csak a nyomás során átalakult. És a reformáció sem hozott más eredményt, csupán annyit, hogy a misztérium egy kicsit úgy kiszaladt a dolgok alól, aztán egy ilyen megszokássá vált ez az egész. Nem csak a Hermán-völgye gyülekezeteiben, hanem a hegyközészaki részen is. Csomaszott Kálmán, akinek az ének dalomai ott vannak a illetve a letétjei ott vannak a mi korákönyvünkben, ezt írja a reformáció korával kapcsolatosan. Az általános és különös emberi társadalmi és nemzeti törekvések is jó részt a korvallási terminológiájában nyertek kifejezést, de ez a kifejezés nagyon aktuális volt, és a néppel mindig közvetlen kapcsolatban állott. Ez a kapcsolat a legkézzelfoghatóbban, a legközvetlenebb és legemberibb alakban a halál közösségében, közelségében a temetési énekekben mutatkozott meg.
110 ilyen éneket szedtem össze telkibányán, és írtam le, hát sokszor égnek át a hajam, hogy miket énekeltek az emberek, mert annyira az elképzelések vannak benne. De annyira sokszínűek ezek az énekek, hogy az előbb említett Szilvás Újfalvi Anderkó Imrének a gyönyörű, biblikus, evangéliumi énekes könyvéből is vannak. Van a liberális teológiának a hatás alatt született ének, karénekekből is vannak benne. És mindenféle az ébredés, tehát a pietista ébredés énekei, az angol száz dallamvilágból is megtalálhatók közöttük, mindenféle szövegek és dallamok. Hát hadd mondjak el néhány dolgot ezekről, illetve az ottani embernek a halottik embereknek a halottik egyességéről. A legalapvetőbb az, hogy az ottaniak egyességében a halál gondolat erősen fölszabul. Ez azt jelenti, hogy az énekekben megjelenik az, hogy valaki például így búcsúztatnak az énekben, hogy ugye visszatér a földanyának a kedvére, aki majd őt ugye fogadja. És ez zsoltáros alappal bír, ugye a 9. zsoltárban olvassuk, hogy a halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek. És ez máig jelent egyfajta paraszti bölcsességet, amelyet nem rengetett meg még a modern kor halálfélelme sem. Tehát nem rettegnek annyira az elzárt falvakban, nem rettegnek a haláltól, együtt élnek vele. Valaki meghalt, átlépett egyik világból a másikba, teste porba, lelke pedig. És persze sokféle összefüggést ugye említenek ezek az énekek és az elképzelések kapcsán. Most nézzünk meg egyet, egy sirató éneket. Most látjuk azt, hogy olyan, meg fogjuk látni, hogy olyan megédes, jó erős, siratós szövegekkel hát énekeltek ilyen énekeket ezek az emberek, hogy csoda.
A dallamban ismerős, a 42. Zsoltán, azt el is figyeltem előttem, és akkor majd ő fog síratni.
Addig a pontig, hogy ó, ti szegény árvák, ki fogja befűzni a cipőiteket. Hát ezek az énekek ezen tovább is mennek, mert meg fogjuk látni, hogy annak egyet-kettőt még elénekelünk, csak igazán bemutatás céljából. Azt is tapasztaltam, hogy az élőknek a halottaknak a viszonyában van egyfajta bizonytalanság. Megfigyelhető az ősvallásnak a jelenléte, ami némileg keveredett a reformáció előtti felfogással, hogy például befolyásolható a halottaknak a halál utáni sorsa. És az az énekekben, amiket használtak, nagyon meg is jelenik. És nagyon érdekes az, hogy mennyire élt ez, és mai napig mennyire élesz, hiszen ha valaki háznál hal meg, telkibányán és a környékén, és háznál felravatolozzák, akkor letakarják fekete drapériával a tükröket. Azért, mert az a hirdelem református gyülekezeti tagjaink esetében is az a hiedelem, és ezt akármilyen tanítással alig-alig lehet kiverni belőlük, mert az az ősi hiedelem, hogy ha nem takarják el tükröt, akkor a halott lelke visszajön azért, hogy nézegesse magát a tükörben. Tehát ilyen dolgok is vannak, és nagyon érdekes még ezzel kapcsolatosan az álomvilág, tehát nagyon érdekes az, hogy álmodnak a halottaikkal az emberek, és ez beszédtéma.
ezt megbeszéljük az öreg otthonban, szövésvarrás közben, csigacsinálás közben, mert ez téma. Érzések robbanak, sírnak asszonyok, férfiak is, hogy mit beszéltek ugye a halottjaikkal. És érdekes ez, hogy ebben is kitapintható egyfajta folytonosság, ami azt jelenti, hogy nem a mai élőknek a találmánya ez, hanem apáiktól ugyanúgy örökölték, mert ők is beszéltek ezekről a dolgokról, ők is megtakarták a tükröt, mert gondolták, hitték, ki tudja, hogy miért. Sokszor a prédikátor beszéltett, amit akart. Ők mégis azt hitték, és azt látták, hogy le kell takarni a tükröt, és azt látták, hogy, hogy igenis beszélni kell a halottról, és stb. 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 Voltak olyan énekek, amelyekben nem ők beszéltek a halottról, hanem a beszéltették a halottat. Föltétetett egy kérdés, és a halott felett rá. Most ebből is lássunk egy példát.
370. kicséret dalomára.
Hová, hová, édesapa, hamar, amíg menned oda, marad, míg gyermek itt között, örvögyél itt te itt fölött. Hiszen, amíg most elhagyad,
hagyjátok a keserveket, tovább maradni nem lehet. Maradnék én, de hoztam, élet hakján aludva van. De jön, ó kedves gyermekek, engem menni engedjen.
Egyébként a feleségem énekzene történelem szakos tanár, humorista, ezért is vettem igénybe az
segítségét.
A halott énekek típusai, ez egyáltalán falusi ember halottik egyességében, a test és a lélek halál utáni állapota is nagyon érdekes kérdés, hogy ezt hogy fogják fel, hogy hogyan gondolkodnak erről az emberek. És itt is megfigyelhető egyfajta történeti hagyaték, amely jelentős nyomot hagyott az ott az éjszakon élő kegyességén ebben az összefüggésben. A tanításból táplálkozik máig is jó részt a pattisztelő lelkünk szabára tanítására sokat adó, és abból tovább örökítő templomos nép, és hogyha a tanítás a test és lélek viszonyában sokszínű és nem biblikus, akkor ez is meghatározza, illetve meghagyja a népet ugye abba a régi hitbe, amire érdekes módon, hogy nem hagyott még nyomot, még ókor-ókor a puritanizmus se. Sőt, az ébredési vonalak is nagyon nehezen tudták ugye ezeket a dolgokat később is a század közepén hozni. Kedvenc szokásuk volt az embereknek az, hogy beleadtak testamentumot a halott szájába. És a telkibányi halotti torok mai napig diktálva mennek. Ki tudja az a testvérünk közül, mit jelent a diktálás?
Hogy elmondanak egy sót, és akkor írni kéne.
Na most mi ezt ugyanígy fogjuk csinálni, megmutatjuk a testvéreknek, és egy az egyben ugyanúgy fogjuk csinálni, mint
nem
az,
ahogy...
Nem lassan, mert már elment az idő. Minden esetre megmutatjuk, hogy ezeket hogy szokták diktálni, ezeket az énekeket, és hogy... hogyan szólaltatják meg a halottat úgy, hogy testamentumot adnak, üzenetet a szájába. Ó, emberek, nézzétek!
nézzétek!
Hova tesztek engemet?
Hova tesztek engemet?
Előttetek van a megásod gyászos sír.
Előttetek van a megásod gyászos sír.
Ebbe fekszem, sok szem sír. Hát valahogy így ment a nagy diktálás, és ennek aztán mondom liturgiá is volt, de arra nem szeretnék kitérni. És végül kiderül, hogy a halottakról való törődés az ebbéli szokások tisztelete jelentős részét képezte a halottik egyesség. Mindent igyekeztek meg, annak a szemfüggőnek úgy kellett lenni, a tiszta szobában mindennek úgy kellett lenni. Meg volt az, hogy milyen sorrendben, mire fektetik a halottat, fenyőbojtra, gyalogforgásra, egyébben, és mivel takarják le. És ha valami megzavarta ezt a törődést, ezt a gondoskodást, akkor az tragédia számba ment. Voltak tényleg tragikus esetek, az én esetemben is, amikor leesett a koporsó, és akkor bajos volt. De voltak nagyon aranyos, humoros sztorik is, amikor például a nagymamát fölravatalozták a tiszta szobába. Le volt takarva szépen a szenvedővel, és ez egy saját közlés, tehát már szerintem talán meghalt az a néni, aki ezt elmondta. Minden esetre ő, mint lány, tett vett ott a szobába, és úgy mindig úgy megnézte a nagymamát, hogy mert nagyon szerette, és egyszer csak látta, hogy megmozdul a szemfedély, megmozdul, amiben le volt takarva az a szép vertvásza. És a nagy visítása, lordítása, szóval, boldog a halott, boldog a halott! És hát ugye jött a házura, az ő édesapja, és hát megnézte, hogy a nagymama tényleg, hát mi lehet vele. És kiderült, hogy a kandúr volt az, aki nagyon szerette a nagymamát, és bebújt a szem, hogy a takaró ugye mögé, vagy alá is. És hát ebből vicc lett később, de mondom, a halottakkal való törődés, ez rendkívül fontos volt. És a mai napig is rendkívül fontos, és aki csak teheti a legkomolyabb mértékig, a legnagyobb mértékig megpróbálja megadni az otthon házára elhunyt számára azt a végtisztességet, ami neki jár, hogy ez tulajdonképpen hol vezethető, ezt nem lehet tudni. Most a halottik egyesség summája így fogalmazható meg, hogy sok minden megfért és megfért az északkeleti régióban élő falusi református ember halállátásába, az örök életről való felfogásába, testről és lélekről, halálatán életről való látásmódjában is. Ez tehát mind élt és működött, és a legnehezebb időkben is megvolt, elegészen körülbelül 1958-ig. És hogy miért állítottuk föl ezt az idői kategóriát, három perszóval ki fog derülni. Hiszen elérkeztünk a legvégéhez, addig a pontig, hogy a változásokat kövessük nyomon, és itt már tényleg csak száraz tényeket szeretnék a testvéreknek elmondani, 10 mondatban, távirati stílusban. Az egyház ugye a történelemben ágyazott isteni alakulat. Így tehát egy népnek, illetve egy nemzetnek a történelme alakulásából, illetve annak pozitív és negatív vonulataiból nem lehet az egyházat kiemelni. Egy falu szociológiai értelemben vett sorsa egyenlő az abban a faluban élő gyülekezetnek a sorsával. Csak egy adat. 1960 és 90 között telkívánja lakossága 1000 fővel csökkent, és ebből 800 református volt. Amikor én oda kerültem telkívánni, illetve mi oda kerültünk telkívánni, 470-en voltak a reformátusok. Mikor 2004. augusztusában eljöttünk, már csak 270-en. Ennek a meghatározásnak és történelmi ténynek legalább 4 oka van. Az első, az Trianon. Kassát, mint a vidék fejét, levágta a határ. A második, a Rákosi féle hamis vas program, amikor még a parasztemberrel is elhitették, hogy a jövő a gyárba van. És elmentek a fiatalok, és megszűnt a nagycsaládi együttélés. Megszűnt a földszagú élet, megszűnt az erkölcsi, vallási, egyéb tovább öröklődés, és ezzel egyszerűen olyan mértékben rogyant meg a magyar falu, hogy a mai napig nem tud felállni ebből, és én úgy gondolom, hogy talán soha nem is fog, bár lehet, hogy ezt a pesszimizmusomat sokan nem osztják. A harmadik, a TSZ-esítés, amelynek következtében a pataki népfőiskolás
tudományosan is megtámogatott gazda réteg, aki a potenciális megújulást képezhette volna a háború után, elhagyta a falvakat. Mert küldték az agromónust, amit mondták, és az agromónus Debrecenből eljött, és elmondta, hogy ide meg oda mit kell ültetni. És mondták a gazdák, hogy installom, ez nem jó úgy, mert oda az apám is 200 éve, meg a szépapám is zavot vetett. De oda ezt kell! És nem tűrték, elmentek a faluból. És a negyedik az iskolák összevonása. Nem kísérletes? 1970-es években. És a fiatal szülők, akik maradtak, ők azt mondták, hogy ők elmennek olyan helyre, ahol helyben tudják a gyermeket neveltetni, iskoláztatni. És a század közepi nagy ébredés, amelyet csak 58-ra tudtak lefejezni egészen, megtartott ugyan bennünket, és átvészeltük a nehéz időket, de tönkrementünk. Ezt Várszegi Asztrik apát fogalmazta meg 1991-ben. Fentiekből kifolyólag falvainkban, gyülekezeteinkben nincs meg a generációs folytonosság. Az, ami a kegyességi élet alapját biztosította évszázadokon keresztül. Nincs, illetve alig-alig van hitbeli öröklet. Óriási szakadás a generációk között. Egy egzisztenciális vákumot is jelent ez az egyházak számára, valaki így mondta, hogy relevancia és identitás kérdés. Környékbeli gyülekezetekben évek óta nincs esküvő, keresztelő alig, a halottas anyakönyvek rubrikái azok aztán rendre telnek. Emellett például Abolyváron 1999-ben, ez a legészaki falu ott a határ mellett, 1999-ben 9 keresztelő volt, mind a 9 igány keresztelő. Érezzük ezeket a tendenciát. A klasszikus magyar falu testvérek megszűnt létezni. Ha valaki ilyet látni akar, el kell menni Erdélybe, de legalább föl kell menni északra, az abaui vadregényes hegyek közé, ahol még élet-halál harcokat vívják a falvak, a földgyorsult élet, az elidegenedés és a szekularizációnak a kísérteteivel. A klasszikus magyar falu megszűnésével megszűntek azok a keretek, azok a formák, ahol s amelyben elején élték régi megszokott kegyességi életüket is. Paradigmaváltások keresztüzében él egyházunk, s élnek gyülekezeteink, a régiek kikopnak és nincs senki utánuk, de látás sincs. Látás sincs, hogy hogy lehetne ma falun élő gyülekezeteket megtartani. Nincs látás erről. Én lennék az első, aki felszednék a látást, de nincs látás erről. Márpedig háborúban hallgatnak a múzsák, és porlepibe eleink régi szép bibliai puritán reformált kegyességét. Már ma is alig lehet kihámozni ezt a sok-sok hordalék alól az élők esetében, és marad az írásos vagy orális emlék erről az elköltözöttek után. Halott titorok sincsenek már, csak egy-egy mutatóban. És mára nem csak Délen Baranyában, de azon a tájon is vannak templomok, amelyeknek a kulcsa az esperes hivatalba kerülve nem használják már őket. Mert nincsenek kegyes istenfélők. És amit zászlóként mondhatok, a kegyességhez tartozó mindenféle megnyilvánulás tekintetében, a reformáció óta elmúlt csak meg 500 év alatt egyetlen korszak sem hozott ilyen mérvű negatív változást. Ilyen mérvű negatív változást, mint amit elhozott a falusi reformátusság számára kivált kép az északkeleti régióban például az elmúlt emberöltség. Ezért döbbenetesen aktuális a Váradi Jeremiád ma is, amely így szólt régente. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. A nagy siralmat kit Jeremiás régen zsidókról. Emlékezzél meg hatalmas Isten nyomorúságunkról, tekints Mireák, állj bosszút immár mi nagy romlásunkról. Mert örökségünk tőlünk fordul a pogány nemzetségre, mi lakóhelyünk száll a mi rólunk idegen népekre. Megszomjúhozván, a mi vízünket drága pénzen hisszük. Nagy fáradtsággal bégyűjtött fánkat immár pénzen áron vesszük. Silván mondhatjuk felséges Isten, bétkei atyáknak mi közülünk régen kimúltak, Mireánk szállának. Keresztényeknek lakóhelyeik így elpusztultanak, hogy vadakrókák, hamis tanítók most immár ott laknak. Mert örökké, miért örökké elfeledkezel mi rólunk, Úristen? Miért hadsz minket sok ideig lenne veszedelemben? Téríts hozzád, és hogy megtérjünk, kegyelmes Úristen. Újítsd meg immár mi napjainkat, mint régi időben. Nagyon köszönöm a testvérek türelmességet.
Hogy erősítse meg akkor a tudományt elhangzott.
hallottam az igyekezetek egy részéről, hogy nagyon szépen köszönjük valóban, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és hogy mindez itt elhangzott. Többféle gondolat, nyilván mindegyikünk itt van, hogy jutott eszünkbe közben. Nekem most itt a legvégén egy kép, illetve hát egy régebbi élményem villant be azzal kapcsolatban, amikor elhangzott az, hogy egyes templomoknak a kulcsai az esperes hivatalokban vannak. Hát ez egy picit most így nekem olyasmi volt, mint amikor én voltam teológus Debrecenben, és az évtelenfelős professzorunk elvitt bennünket Baranya megyébe, ahol már akkor voltak bezárt templomok, és jártunk olyan református templomokban, ahol az ablakok ki voltak törve, ahol már a réseken a növények kihajtottak, ahol tyúkok vagy madarak fészkeltek a templomban. Nagyon szomorú volt, szomorú látvány, de azért a Szentírásból két szó, illetve közte van egy névelő, azért az most a szívemben cseng. Itt a gyülekezet tagjai közül ezt már többen is hallották tőlem, mert hogy már bizonyos alkalmakon is beszélgetésekben én ezt elmondtam. Nem olyan régen volt egyházmegyei tanulmányi hetünk Mátraháltán. Ott is hallottunk nyomorúságokról. És elmondtam azt, hogy onnan is haza lehetett volna úgy jönni, hogy így a földbe taposva, úgyis akkor hogy lesz és mi lesz tovább. És az Úristen az egyik reggeli igetanulmánynak az igéjéből azt a két szót annyira a szívembe véste és olyan hangsúlyossá tette, hogy reménykedjetek a kegyelembe. És ez úgy azóta is tulajdonképpen éltet. Hadd adjam ezt most tovább így újra, és valóban reménykedjünk a kegyelemben.
Én azért is foglalkozom ezzel a témával jobbára, mert hiszem azt, hogy egy történelmi folytonosság van. És ez azt jelenti, hogy ha megismerjük az elejünknek a kegyességi életét, abból sok mindent le lehet szűrni és használni lehet ma. És tudom azt, hogy annak ellenére, hogy ilyen állapotok vannak, a falusi gyülekezetek is élni akarnak. És itt-ott sikerült megtalálni annak a kulcsát. Isten mérhetetlen szeretetéből, kegyelméből, hogy lehet ezt megoldani. És most is ennek az útját éljük, járjuk, hogy megpróbáljuk keresni, kutatni, mert a Jeremiás 10-ből ugye azt olvassuk, hogy azért szélettel a nyál, mert a pásztorok nem keresték az Urat, és oktalanok lettek. Tehát az Isten keresés az első és legfontosabb dolog, ebből jön a látás, és a látás, ha megadatik, még ilyen lehetetlen helyzetekben is. Valamicskét megtart bennünket, de megmondom őszintén, hogy én szakácsként indultam el, gasztronomusként. Sokszor elgondoltam, visszamegyek szakásnak, mert nincs értelme. Aztán mindig tovább lökött engem az Isten. Feleségemen keresztül megbiztatott akkor az eseményeken keresztül, hogy mindig jöttek fiatalok, felálltak, ilyen csoportok, olyan csoportok, külföldiek segítettek be, nyelvtáborokkal, egyébben, és mindig mentek előre a dolgok. Már most is ebbe az új gyülekezetbe is felállt a felnőtt bibliaiskolánk, ami eddig sose létezett. Reménység szerint, hogy falusi gyülekezetek is élni akarnak, ha a testvérek imádságaiban megkerül ezeknek a hely, én nagyon hálás vagyok, és megköszönöm azokat az imádságokat, amelyeket falusi gyülekezeteinkért tudott érdeket elmondani.
És hadd adjam át akkor csak ezt a kis apróságot, jó?
Köszönöm szépen. Ez igen. Köszönöm szépen, nagyon kedves.
Nagyon szépen köszönjük. És akkor mindenkit buzdítok arra, hogy itt van egy megterített asztal. Folytassuk itt beszélgetéssel, kötetlen beszélgetéssel. És közben van innivaló, kis teja, sütemény. Használjuk ki a lehetőséget. Köszönöm, jönnek.